Petőfi Sándor. Úti jegyzetek. Részletek. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy segédszerkesztő, ki összes hivatalába beleumbán utazni ment. Nem titok, hát kimondom, hogy ez a segédszerkesztő én voltam. Történt az indulás április 1-én 1845-ben a pest-eperjesi gyors szekeren. Ezt csak azért mondom el, nehogy valaki azt gondolja, hogy saját alkalmatosságomon utaztam légyen. Nem tartok ekipást. A búcsú estéjét, vagyis éjszakáját nagyszerűen vígadva töltém a vadászkürtben pajtásaimmal. Verset is csináltam erre az alkalomra, melyért az illendők közül egy pár bosszankodott, sőt meg is haragudott, hogy őket pajtásoknak nevezem, s nem barátoknak. Most is csak azt mondom, kedves pajtásaim, hogy tempi passati, mikor én valakinek barátja voltam, tudnivaló azért, mert nem hiszem, hogy nekem barátom legyen. A csízió is megjövendőlt, hogy nem leszek szerencsés a barátságban, pedig ez nem hazud. Azt is megmondta, hogy híres ember leszek. A búcsú lakomán részt vett pesti pajtásaimon kívül egy pár vidéki költő kollégám is, kik azért voltak akkortájban Pesten, hogy magukat egyik-másik divatlap szerkesztő által levetessék. Jó, amikor az olyan szép, ha az embert Barabás lepingálja, és a szerkesztők aztán küldik szét az egész két magyar hazának némely helyére, és a közönség bámulva kiált föl. Tehát ilyen ő. Végre hajnalodott, a gyors szekér előállt, s én elbúcsúztam pajtásaimtól. Oly melegen, oly nehéz szívvel, mint valaha barát baráttól. Hely, fiúk! Hálát adhattok az Istennek, ha olyan barátitok lesznek, amilyen pajtástok én vagyok. A szekér indult, s én gondolatokba mélyedtem. Nem tudom, meddig mehettünk, meddig nem, mikor e rémítő kiáltás hatott füleimbe. Megállj! A szekér rögtön megállott, ajtaja fölpattant, és előttem egy szilaj tekintetű ifjú termet ki pisztolyt szegezve mellemnek rivalt rám. Meghalsz! Kegyelem, jajdultam föl, s reszketve, akadozva folytattam. Csak életemnek irgalmazz, örömest odadom erszényemet, bár tartalmastul sem ér sokkal többet, mintha egészen üres volna, hisz én magyar költő vagyok, segédszerkesztő voltam a pesti divatlapnál. Aztán még eljöttem, kor adósságot is fizettem. Tóth Gáspárnak tartoztam egy Attila és Nadrág árával, a verseim sem igen kelnek, mind a mellett, hogy szörnyen dicsérik. Láthatod hát, hogy nem lett sok pénzem, de szívesen átadom, amin van, csak életemet ne bánst. Ilyeneket habartam össze-vissza, mint a féle megijedt ember, míg a lélegzetből ki nem fogytam. A megtámadó ifjú ezt felelte hidegvérrel. Nekem nem kell hitvány erszényed, nekem életed kell, ármányos életed. Tudd meg, hogy én azoknak az ifjú lángelméknek egyike vagyok, kik verseket küldtek a pesti divatlapba, s akiket te galádul kizártál az irodalomból. Mert értésünkre esett, hogy az új nevek versei a te kezeden mentek keresztül. Én magam küldtem be hozzátok, vagy 150 költeményt, s te mind halálra ítélted, ezért te is meghalsz. Pisztoly durrant, én meghaltam, és fölébredtem. Megvallom, hogy ez az álom egész utamon ijeszgetett. Hát, ha beteljesedik, gondoltam aggódva, mert nincs dühösebb nép a megbukott poétáknál. Nem sokára ismét elaludtam, nem csoda, egész éjjel ébren voltam, és csak Gödöllőnél ébredtem föl. Azt mondják, hogy Gödöllőnek igen szép vidéke van. Nem tudom, igaz-e, mert már temérdekszer láttam. És így az első benyomást elfeledtem, most pedig restellem újra megvizsgálni. Gödöllőn lovakat váltánk, s reggelizénk. Amint ki akartam fizetni a reggelit, egyik úti társam ellenszegült, hogy ne fáradjak, majd kifizeti ő. Egyszer s mind ajánlá erszényét számomra egész Miskolcig. Eddig valánk együtt menendők. Ezen az ajánlaton más ember talán nem bosszankodott volna, én sem bosszankodtam. Bebúttunk ismét társzekerünkbe, s mentünk, mendegéltünk. Egyszer csak döcögni kezd a bárka, de oly embertelenül, mint némely poéta urak versei. El annyira, hogy kénytelenek valánk kiszállani, ha úgy nem akaránk járni, mint nem tudom kicsoda, kinek csontjai izzé porrá törettek. Kiszálltunk tehát, és én láttam, hogy ott vagyunk, ahol sejtém, Aszódon. Aszód, ó, kedves olvasó! Kedves olvasó, mondom, ha te tudnád, mennyi fekszik rám nézve kis szócskában, Aszód. Hanem ezt nem olvasnod kellene a flegmatikus papírról, de hallanod, ó, amit ajkaimról legördül társaságában az elandalodás sóhajtásának, Aszód. Csak egyszer kellene ezt a szót tőlem hallanod, és azonnal kitalálnád, hogy én itt 3 esztendeig tanultam. Akarom mondani, jártam iskolába. S mi eseménydús 3 esztendő? 1. Itt kezdtem verseket csinálni. 2. Itt voltam először szerelmes. 3. Itt akartam először színésszé lenni. A verselés a szerelem eredménye volt, a színésszé lenni akarásnak pedig nem annyira eredete, mint következménye nevezetes. Nevezetes és szomorú. Professzorom, Isten áldja meg őt, jónak látta, tedd be menendő tervemet egy olyan férfinak megírni, kinek eléggé nem dicsérhető tulajdonsága volt a színészetet csodálatra méltóképpen való módon gyűlölni. Ezen ritka tulajdonú férfi történetesen éppen az atyám volt, ki, mint jó atyához illik, a veszedelmes hírlevél után egy percig sem késett, pokoli örvénybe süllyedendő fia megmentésére rohanni. És istentelen szándékomtól csak ugyan eltérítettek atyai tanácsai, melyek még hetek múlva is meglátszottak hátamon és lelkem porsátorának egyéb részein. Mikor még nyomva sem láttam nevemet, csak magamnak firkáltam, mikor még statiszta voltam a Pesti Nemzeti Színháznál, sortam a színpadra a székeket és pamlagokat, s a színészek parancsára kocsmába szaladtam serért, borért, tormás kolbászért, mikor még strázsáltam vagy főztem a kukoricagombócokat közlegény társaim számára, s mosogattam a basedényt, oly téli hidegben, hogy a mosogató ruha ujjaimhoz fagyott, s mikor a káplár menjen kengye, lehajtotta havat kihordani a kaszárnya udvarról. Mindenkor már világos sejtéseim voltak, akkor mi velem egykor történni fog, s mi meg is történt. Megálmodtam az őrszoba mesztelen faágyán, hol, mint de Manx báró, az egyik oldalamat alám tettem derékajnak, s a másikkal betakaróztam. Megálmodtam itt, hogy nevet szerzek 2 országban. Melyet az egész világ kritikusainak ordító csordája sem lesz képes megsemmisíteni. És álmom teljesül lassanként, nem, sőt, hamarabb, gyorsabban, mint gondoltam. Amerre csak jártam, öleltek, szerettek, bár gázoltatásomra mindent elkövetnek a kritika hősei. És én csak azt mondom nemzetemnek, mely figyelemre méltatott, hogy figyelme nem lesz eltékozolva. Ha kritikusok nem volnának, a világon legjobban utálnám a tejfölös tormamártást, de így azoké az elsőség, csak második helyet foglal el a tejfölös torma. Ettől reszketek, ha valahová hínak ebédre, mi eperjesen s általjában egész utam közben gyakran megesett. Ezt csak azért írtam ide, hogy ismét eperjesre térhessek valami összefüggéssel. Vannak házak, melyekbe mihelyt belépek, úgy érzek, mintha otthon volnék. Vannak ismét, mikben sehogy sem tudom magamat otthonosítani. Így vagyok a városokkal is. Eperjes azok egyike, ahol az első pillanatban otthon voltam. Tudj Isten, olyan kedves város nekem ez az Eperjes. Csinos, szép, zajos, vidám, barátságos tekintetű. Olyan, mint egy életteljes fiatal menyecske. Hát még tájéka. Magyarországban nem sok szebb lehet. Kora reggelenként kikimentem a város keleti oldalán emelkedő táborhegyre, hol hajdan karaffa ágyúi ordították-e mártírvárosra, rettegj. Innen néztem szét a vidékre, mely gyönyörködve mutogatta magát előttem, mint a gyermek, kinek édesanyja új ruhát hozott. Mert ekkor jött meg a természet anyja, a gondos tavasz, és öltöztette mesztelen gyermekét szép új tarka köntösbe. Tiszta időben északnyugatról magas bércek vállai fölött a Tátra hófette csúcsa piroslott. A nap első sugaraitól, mint valami borozó aggastyán király homloka. Egy kis órányira Eperjestől szomorkodik sáros romja, Rákóczi egykori fészke. Voltam rajta, nehogy mulasztanám el valami romot megtekinteni, ha csak szerét ejthetem. Oly jól esik ott színom a dicső lovakkor levegőjét, melyben születnem kellett volna igazság szerint. Én a tollat meglehetősen forgatom, de úgy érzem, nagyobb hivatásom lett volna a kardviselésre, mire fájdalom, későn születtem. Valami nyolcan kerekedtünk föl sáros romjait meglátogatni. A hegy alatt elhagytam a társaságot, s összeszedtem magamat, hogy hamarabb érjek föl, mert tartottam tőle, hogy könnyeimet el nem folythatom, s én nem szeretem, ha más sírni lát engemet. E várra vonatkozik a Rom panasza című verse. Lejövet, amint a hegyoldalon pihentünk, mellénk sompolygott egy szegény lengyel fiú. Tudtuk, mit akar, mindnyájan adtunk neki valamit. Letérdelt, s lábainkat akarta megcsókolni. Ó, emberiség! Süllyedt emberiség, hol van a megváltó? Általjában mentül inkább közeledtem a Kárpátokhoz, annál nagyobb szolgaságot láttam, és ilyenkor megeresztém képzetem szárnyait, és leröpítém lelkemet szülőföldem rúnáira, hol az ember méltóság a legalacsonyabb kunyhóban is magasan tartja büszke fejét. Ó, felföld, csak azért emelkednek-e vérceid a felhőkig, hogy annál inkább szembe tűnjék lakóid görnyedezése. S ha én Eperjesre kikijártam a Táborhegyre, az nem csupán a táj kedvéért történt, hanem egyrészt vagy tán leginkább azért, mivel egy gyönyörű barna leányka esett utamba. Gyönyörű barna leányka volt igazán, s ritkán mentem el ablak alatt, anélkül, hogy ott ne találtam volna. Ilyenkor aztán egymásra pillantottunk, és mosolyogtunk, mintha régi ismerősök volnánk, pedig sohasem szóltunk egymással. S ez így tartott ott létem alatt minden nap, sőt napjában többször is. S ha én hajnalban elmentem ablaka alatt, mikor ő még kétség kívül álmodott, akkor szépséges gondolataim támadtak. De szörnyű prózai embernek is kell lennie, kinek szépséges gondolatai nem támadnak, ha hajnalban valami gyönyörű leány ablaka alatt megy el. 3 hetet töltöttem iglón, melynek lakó és tájéka egyaránt gyönyörködtettek. A Kárpátok egészen oda látszanak, de ott létem alattán sohasem álltak köd vagy felhőtlenül, és e derű borúban úgy tetszettek nekem, mintha volnának a természet oltára, és a felhő és köd körötte a tömjén füst. Kissé ködös reggel volt, mikor iglóról elindultam Rozsnyó felé. Vissza-vissza néztem a Kárpátokra, alig látszottak a homályban. Szinte nem tudtam, képzelete vagy való, mint mikor emberekkel találkoztunk, kiket álmunkban láttunk-e, vagy csak ugyan régi ismerőseinket, nem tudjuk. Végre eltűntek előlem, mert magas bércek határtalan fenyvesei közé jutottam. Szépek azok a fenyők, amint a szellő rengeti sötét, melankolikus lombjaikat. Míg köztök a madarak vígan fecsegnek, olyanok, mint valami szomorú barna leányk, akit vígasztalnak, s ki fejrázva válaszol bágyat mosolyjal. Nincs vígasztalás a számomra, és ezek közt a szomorú barna leánykák közt, mint nyargalnak a patakok, ajkos fürge gyerkőcök, kiknek gyermeki szíve még föl nem fogja a fenyű néni kék bánatát. Haj, mint vágtatnak szilajkedőkben jobbra-balra, és mint hányják a bukfenceket a hegyekről a bölgyekbe, hogy akármelyik bajadzónak becsületére válnék. S lakik a bérceken egy komor mogorva férfi, a fergeteg. Ezt a csintalan patak gyerkőcék addig bosszantják tréfás fecsegéseikkel, hogy egyszer türelme szakadtán fölpattan, utánuk rohan, és akkor ugyancsak megcibálja szőke üstökeiket, a habokat. Van-e fenyvesek között egy kimondhatatlan szép elalakú völgy? Kis nyilec, vagy hogy hívják? Az első fogadónál, melyet benne találtam, reggeliztem, bár ezt már iglón is tevém. Már előtte megpillantám a kocsmárosnét, ki igen szép volt, s én szép kocsmárosnék iránt különös hajlandósággal viseltetem. Tovább haladva Rozsnyó felé szelidül az eddig zordon tája, fenyők közé más világosabb zöld fák elegyednek, nem tudom micsoda fák, mert Isten nélkül való rossz botanikus vagyok, mint a magyar olvasó közönség, ki annyi fűszfa és bodza sípot tart valami mahagóni fuvolának. Vesz véresen egy gömöri faluban ebédeltem, vagyis megálltam ebédelni, de semmit sem kaptam. Még kenyerük sem volt az Isten adtáknak. Innen Rozsnyó valami egy óra járás. Egy szabó inas kapaszkodott kocsim sarogjájába. Eszembe jutott, mikor én gyalogoltam így Mohácstól Pozsonyig, s még hosszabb utat is. Mi jól esett, ha fölvet mellettem elhaladó szekér, vagyis mi jól esett volna, ha fölvet volna, s fölülteném a gyereket. Ettől tudakoztam meg a legbecsületesebb fogadót, s odaszálltam. 3 napot valék töltendő Rozsnyón. Másodikat az aktelek megnézésére használtam, mely ide rossz út miatt 5 órányra esik. Rozsnyó völgyben fekszik, magas, meredek hegyek között, mint az alamizsnya kenyér a koldus kalapjában. Aktelek felé belső cig, hosszú, keskeny völgyön keresztül visz az út. Ha ezt a hosszú, keskeny és a rozsnyói kerek völgyet valamivel teletölthetnék, egy óriási bunkósbot alakulna. Egyéb iránt kellemes utazás esik benne, a völgy egy roppant nemzeti zászló is egyszer s mind. Vörös föld, fehér kősziklák, zöld erdő. 1845. Levél Arany Jánoshoz. Pest, február 23, 1847. Lelkem aranyom! Nem veszed tán rossz néven, ha elhagyom az önözést. Én olyan ember vagyok, hogy amely házba bemegyek, szeretem magamat hanyat vágni a ládán, miután tehát nálad bekopogtattam, s te ajtót nyitottál, megengedett, hogy egész kényelmemet használjam, annyival inkább, mert már barátomnak neveztelek, s te engemet viszont. S én részemről nem szoktam e szót mindennapi értelemben használni, s remélem, te sem így alkalmaztad, reám. Igaz, hogy ismernünk kell annak jellemét, kit barátunknak választunk, de hiszen gondoltam, te az enyémet már ismerheted munkáimból, valamint én kiismertem a tiédet Toldidból. Aki így dicsően festette a gyermeki szeretetet, annak magának is jó fiúnak kell vagy kellett lennie, és aki jó fiú, az nem lehet rossz ember, a szép, tiszta, nemes lélek. Ilyennek tartalak téged, s ezért neveztelek mindjárt barátom. Leveled csak ma került kezembe. Isten tudja, hányadik embertől, aminek magam vagyok az oka, mert elfelejtettem megírni szállásomat. Annyira magamon kívül voltam akkor az elragadtatás miatt. Látod, és mégis azzal vádolnak némelyek, hogy én el vagyok fogulva a költők ellen. Ez udvarias kifejezése annak, hogy magamon kívül senkit sem akarok költőnek ismerni, s az élő Istenre mondom, ez a legnyomorúbb rágalom. Az igaz, hogy a tehetség nélkül vagy a fél tehetséggel előre tolakodó embereket nem szeretem, nem szenvedhetem, elgázolom, ha lehet, de a valódi tehetség előtt leborulok és imádom. Nagy, igen, nagy örömömre volt leveled, s versedet már annyiszor elolvastam, hogy könyv nélkül tudom. Majd leírom és elküldöm Tompának. Legény, ám még az is a talpám, általában Arany Petőfi Tompa, Isten Krisztus úgyse szép triumvirátus, és ha dicsőségünk nem lesz is oly nagy, mint a római triumvirátusé volt, de érdemünk úgy hiszem lesz annyi, ha több nem. És az érdemdíj? Egy falusi papság, egy falusi jegyzőség, és egy nagy városi izé semmi. Na de se baj, én igénytelen ember vagyok. Ezzel is beérem, s ha ilyen veszek is, megélek holtom napjáig. Azon túl pedig nem szoktam aggódni sorsom felől a temetési költségekről. Gondoskodjék más. Hát bizony nyomorú mesterség ez a magyar íróság. Valami hivatalt tán csak magam is kaphatnék, de attól meg irtózatosan iszonyodom, és így nem marad más hátra, mint egy élő csém, ha van mit. Jaj, a lelkem fáj, ha elgondolom, milyen beduin veszett el bennem. De hiszem az Istenemet, hogy itt nálunk is megjön még az ideje, mikor a szabadság imádó pogány emberek is megélhetnek. Nem csak az egy igaz úr előtt alázatosan görnyedező jámbor keresztjének. Ezért nem is házasodom, mert megeshetik, hogy amit nem akarnék, özvegyet és árvákat hagynék magam után. Nem házasodom, barátom, pedig helybe képzelem, milyen szép az a házas élet, milyen boldog lehetsz te benne. Azt kérded leveledben, hogy nem lesz-e kiméra a népi szellemben és nyelven írt komoly eposz? Hát, meg hiszem, hogy nem. S nagyon jól teszed, ha minél előbb belekapsz. Csak királyt ne védj hősödnek, még Mátyást se. Ez is király volt, s egyik kutya, másik ebb. Ha már a szabadság eszméjét nem oldhatjuk szabadon a népbe, legalább a szolgaság képeit ne tartsuk a szem elé. Mégpedig a szolgaságnak a költészet színeivel kellemessé vonzóvá festett képeit. Nekem i eposz már régi eszmém, hőseim, Trencséni, Csák Máté és Rákóczi. Az a szerencsétlenségem, hogy egyiket is másikat is agyonüté a cenzúra. S későbbi, tán jobb idők számára azért nem írhatom meg, mint hogy napról napra élek, és így nem fordíthatom időmet oly művek készítésére, melyekért mindjárt nem fizetnek. Látod, barátom, ilyen a nyomorúság. Adna csak nekem a nemzet évenként 7-800 pengő forintot, megmutatnám, hogy pénze nem lenne elvesztegetve. Ezt természetesen csak a nemzettől fogadnám el. Privát embertől a fél világ sem kellene ajándékban. Persze, hogy a nemzetnek kisebb gondja is nagyobb, mint ilyesmire csak gondolni is. Nincs a földön gyermekeitől zsarnokilag követelőbb, és aztán irántok hálátlanabb anya, mint édes hazánk, ez a jó Magyarország. De már annyit pletykáztam, hogy bele is unhattál. Megállj, ha arra a tájra vetődöm, majd kibeszéljük magunkat. Meg lehet, hogy a jövő nyáron Erdélybe utazom, akkor semmi esetre sem ulasztalak el meglátogatni. Úgy szeretnélek már látni, megölelni, fölkiáltani a múzsa nevében, lelkemtől lelkezett gyönyörű magzatom, mint Toldinak mondja az anyja. Én ugye a roppant kuvasz levélíró vagyok, de azért, ha nem restelle, néha-néha szívesen firkantok össze egy pár bolondságot számodra, s a te leveleidet mindig gyönyörrel veszem. Lakásom 60-i utca, Jankovics ház, 585-ös szám második emelet. Azonban, ha írsz, tán mégis inkább a Pilvax kávéházba címezd, ott könnyebben hozzájutok, mint itthon nagy néha szoktam lenni. Márciusi vásárra megjelennek összes költeményeim, ha tudnám, mi úton, módon juthatna hozzád, küldenék egy példányt. Szilágyi Pistával levelezel, ugye? Írd meg neki, hogy eddig is szerettem, de most még jobban szeretem, azt tudva, hogy ő ösztönzött téged az írásra. Eszköz volt ő a gondviselés kezében, mely ha elrejti is gyöngyeit, rendel számára halászokat, kik azt fölhozzák. Te új példa vagy azon régi állításomra, hogy a világon semmiféle tehetség el nem vész. Nem olyan bolond a természet, hogy hiába teremtsen erőket. Amit teremt, azért teremt, hogy hasznát vegye. Hanem hát álljon meg a jó Isten, s ha érdekli hitvesedet idvezletel, mondd, hogy idvezlem őt melegen. Téged pedig ölel, igaz barátod, Petőfi Sándor. N.B. Hallom, visszakérted a toldit javítani, vagy mi? Ugyan minek? Ha nem, ha már ott van, legalább iparkodjál felküldeni, hogy minél hamarabb kinyomhassák, és aztán bámulhassa két ország. Úti levelek Kerényi Frigyeshez, részletek. 5. levél, Nagybánya, május 25, 1947. Ma nem voltam többet magammal a bányában, irtóztató mélység. Mi mintegy 1000 ölnyire voltunk benn, s hol lehet még onnan a belső vége. Mentünk-mentünk a hosszú szűk folyosón befelé, mint a töltés a kolbászba. Egy darabig egyenesen, azután föls alá. Végre távolról halk kopácsolásokat hallottunk, s föl-föl kezdtek tünedezni a bányászok lámpái, meg eltűntek, amint tovább haladtunk, mint a csillagok fekete felhők között. Talán nincs nyomorúbb élet, mint a bányászok élete. Túrnak-túrnak ezek a sápadt vakandokok, távol a napvilágtól, távol a zöld természettől, mint halálig. És miért? Hogy legyen gyerekeiknek s feleségeiknek, mint engődniük. Legyen mit eltékozolni azoknak, akik nem gyermekeik és nem feleségeik. Miért nem támad olyan földindulás, mely a világ minden bányáját összerázná, és a föld legközepéig süllyesztené? Nem lenne pénz, és nem lenne boldogság. 11. levél. Sárospatak, július 9, 1847. Szebbnél szebb tájakon járok. Barátom, ma a hegy alján jöttem keresztül, Szerencsnél legszebb a kilátás. Délre hosszú-hosszú rónaság le egészen a Tiszáig, keletre az egykori tűzokádó, a Tokai hegy, mely magában áll, mint hadsereg előtt a vezér. Ott áll magas fejével, kék köpönyekben, komoly méltósággal, tövében Tarcal városa. Északra a többi hegyaljai hegyek hosszú sorban, alattok tája és Mád. E városokban laknak, e hegyeken az öröm istenei. Innen küldik szét a világba apostolaikat, a palackba zárt aranyszínű lángokat, hogy prédikálják a népeknek, miszerint a föld nem síralomvölgye, mint a vallás tartja. Lelkesedve néztem jobbra, balra, előre, hátra, úgy neki lelkesedtem, mintha én ittam volna ki a legékesebben szóló apostolt. Az idő így gyönyörű volt, felhőtlen, verőfényes, derült nyári reggel. Eljártam én erre már rossz időben is. Debrecenből utaztam Pestre 1844-ben, februáriusban, kopott ruhában gyalog, egy pár huszassal és egy kötet verse. Egy kötet versben volt minden reményem, gondolám, ha eladhatom, jó. Ha el nem adhatom, az is jó, mert akkor vagy éhen halok, vagy megfagyok, s vége lesz minden szenvedésnek. Egyedül mentem itt a hegy alján, egy lélekkel, egy élő lényel nem találkoztam. Minden ember földet keresett, mert iszonyú idő volt. A süvöltő szél havas esőt szórt reám, éppen szemközt jött. Arcomon megfagytak a könnyek, melyeket a zivatar hideg és a nyomorúság fakasztott. Egy heti kínos vándorlás után Pestre értem. Nem tudtam, kihez forduljak, nem törődött velem senki a világon, kinek is akadt volna meg szeme, egy szegény, rongyos kis vándorszínészen. A végső ponton álltam, kétségbe esett bátorság szállt meg, és elmentem Magyarország egyik legnagyobb emberéhez. Új érzése, mint amely kártyás utolsó pénzét teszi föl, hogy élet vagy halál. A nagy férfi átolvasta verseimet, lelkes ajánlására kiadta a kör, s lett pénzem, s nevem. E férfi, kinek én életemet köszönöm, s kinek köszönheti a haza. Ha neki valamit használtam, vagy használni fogok, e férfi Vörös Marti. Mindezeket, sőt egész életem sanyarúságait végig gondoltam, amint a hegy alján jöttem. Ó, az én életem dús gazdag volt a sanyarúságban, s most boldog vagyok, megérdemlem. 6 esztendeig voltam Istentől embertől elhagyott földön futó, 6 esztendeig volt 2 sötét árnyékom, a nyomor és a lelki fájdalom. És mikor? Ifjúságom kezdetében, az élet legszebb szakában, mely csupán az örömeknek van teremtve, 16. esztendőmtől a 22. De jó, hogy így történt. Aki boldogtalan nem volt, nem tudja megbecsülni a boldogságát. S jó, hogy egyszerre szenvedtem ki, amit más egész életén át szenved apródonként. Minél viharosabb volt a tavasz, annál derültebb nyarat és őszt remélhetek. Délután értem patakra. Szentföld. E város volt a magyar forradalmak oroszlán barlangja. Itt tanyáztak a szabadság oroszlányai. Először is a várat néztem meg, mely hajdan a Rákócziaké volt, most pedig valami prezenc helymé. A várból mentem a kollégiumba, telt poharak és vígdiákokhoz. Magam is hozzáláttam, szükség is volt rá, felejteni akartam, hogy magyar vagyok. Itt ismerkedtem meg Palkovics professzorral, akit te is ismersz, és így tudod, hogy milyen derék ember. Látod, barátom, még a professzorok közt is vannak derék emberek. Holnap után kezdődnek a kollégiumban az egzámenek. Marasztalnak, de nem maradok. Nagyon sietek Szatmár felé, aztán meg nem is szeretem látni az állatkínzást. Az egyenlőségi társulat proklamációja. Az egyenlőségi társulat Magyarország lakosaihoz, testvéreihez, rokoninkhoz szíves üdvözletet. Bánat és harc szól belőlünk, olyanok a mi szavaink, mint mikor a szél, belesüvít a félrevert harangzúgásába. Tűz van, nem egy falu, nem egy város, hanem az egész ország ég. Fölharangozzuk az egész nemzetet. Talpra legények, ha most föl nem keltek, feküdni fogtok a világ végéig. Magyarok! Ezelőtt 1000 esztendővel megindult egy népfaj Ázsiából azon szándékkal, hogy fölkeresi a föld legszebb, legtermékenyebb tartományát, azt elfoglalja maradékai számára. Soká, nagyon soká vándorolt a népfaj, míg azon tartományt megtalálta, de végre megtalálta, el is foglalta, s miképp foglalta el? 4 vagy 5 álló esztendeig szakadatlanul harcolt. 5 álló esztendeig hullott az ember, omlott a vér, mint a zápor eső. Magyarok, így szerezték meg számunkra őseink szép tartományt, mert azok az Ázsiából jött vitézek, ami őseink. 700 esztendeig élt szabadon a magyar nemzet az új hazájában. Hol jó, hol bal szerencse érte, hol örült, hol búsult, de mindig szabad volt. Ekkor fölhívta Lotringi herceget, hogy fogadja el a magyar koronát, legyen Magyarország királya, s itt kezdődik a mi nyomorúságunk, mely 300 esztendeig tartott egészen az idei tavaszig. A magyar nemzet így szólt a római császárhoz. Mi eddig tetszésünk szerint választottuk királyainkat, de abba beleuntunk, mert minden új király választásánál olyan billongások történtek, melyek tetemesen gyöngítették hazánkat. Átadjuk neked, római császár, neked és maradékaidnak a magyar koronát, azon kikötéssel, hogy törvényeinket, jogainkat, szabadságunkat, nem csak hogy meg nem sérted egy újjal is, hanem azokat, mint szentségedet védelmezni tartozol. A római császár erre azt felelte. Elfogadom a koronát, és én a magyar nemzetnek, a magyar nemzet törvényeinek, jogainak, szabadságának megtartója és védelmezője leszek. Ezt fogadta a római császár, nem csak fogadta, hanem esküvel is megerősítette, és utána mondta az esküt minden ivadék, amikor megkoronázták, de az esküt az őt környező kamarilla mindig kijátszotta. Annyi bátorság nem volt a kamarillában, hogy nyíltan egyszerre azt mondta volna, magyar nép, vége szabadságodnak, rab vagy, Ausztria rabja. Hanem csűrés, csavarás, alattomos áskálódás és mindenféle ördögi mesterségek által oda vitte a dolgot 300 esztendő folytán, hogy minden törvényeinket fölforgatta, s kivetkeztetett bennünket minden ősi jogainkból és szabadságunkból. Nincs az Istennek olyan kezélábán megkötözött népe, mint mi voltunk az utóbbi időben. Aki azt akart, hogy véres halállal vesszen el, nem kellett egyebet tennie, csak ezt a szót kimondania. Szabadság. Így vesztek el a vérpadon a legdicsőbb hazafiak, Zrínyi, Frangepán, Nádasdi, Martinovics és mások számtalan. Római császárok azt ígérték, azt esküdték, hogy barátaink, atyáink lesznek, s ahelyett mik voltak. Pénzünket a magok zsebére rakták, ifjainkat elhurcolták osztrák katonáknak. Saját fiaink és testvéreink őrizték kivont karddal tömlöcünket, és e tömlöc tartókat a mi pénzünkkel, a mi véres verítékünkkel fizette az ausztriai német kormány. Kinek olyan erős a lelke, hogy a pokoli gazságra meg ne döbbenjen? De feljött az 1848. esztendő. Úgy jött fel, mint egy új haragos csillag, a népek haragjának csillaga. A francia trónuson egy elvetemedett gaz király ült. Franciaország elkiáltotta magát, se kiáltásra megrendült, és összeroskadt a trón, s a hitszegő király rémülve szökött fel, most fején korona helyett átok van. Követte Franciaország példáját, Európa minden népe, fölkiáltott s fegyvert ragadott szabadságáért. Fölkeltünk, mi is magyarok, fölemeltük a szabadság eltiport zászlaját, Pozsonyban Kossuth, Pesten az ifjúság. Mint a mennydörgés, úgy harsogott be Bécsbe a magyar nép szava. Mi szabadok akarunk lenni, és akár szép szerével, akár véres küzdéssel, de visszavívjuk elrabolt ősi szabadságunkat. A bécsi német kormány nem mert ellenállni törvényes és igazságos követelésünknek, és azt mondta, jól van, kedves magyar nemzet, légy szabad, vedd kezeidbe régi jogaidat, melyeket apródonként ellopkodtam tőled, légy boldog. Mink szerencsétlen, könnyen hívő, mindenkiben bízó emberek vagyunk. Készpénznek vettük a szép szót, és lefeküdtünk, mint akinek legjobb rendben van a szénája, és csak most ébredezünk, mikor a kamarilla ismét összeszedte magát, s azt kiáltja ránk. Amit márciusban engedtem nektek, az csak tréfa volt. Most visszaveszem, s ti szolgálni fogtok engem, mint eddig szolgáltatok. Katonákat fogtok nekem adni, pénzeteket ide külditek Bécsbe, s azon felül, mint hogy nekem igen sok adósságom van, fizetni fogjátok adósságomnak egy részét. Fizettek 200 millió forintot. Magyar nép, ha van még Istened és lelked, mit felelsz erre? Nem kiáltja-e millióm s millióm ember ezt? Nincs a világon az a hatalom, mely ismét elrobolja tőlünk a szabadságot. A mindenható Isten csak az életünket veheti el, de a szabadságunkat nem. Vagy kételkedtek szavaimban? Nem hiszitek, hogy mindez igaz, amit mondunk? Akkor mondjátok meg, mit csinálva csordájával, Jellasics horvát bán, kit ezen hivatalról a király egyszer már letett, aztán ismét beletett a kamarilla törvénytelenül, törvényeink sárba tapodásával. Mondjátok meg ezt, mert már határainkon belül van Jelasics. S napról napra beljebb jön az országba, s azt hirdeti, hogy még az idén ő tart országgyűlést Pesten, korbáccsal és kancsukával. Magyarok, nem ennek végbevitele, hanem a szónak csak kiejtése is, olyan vakmerő szemtelenség, melyet Jelasics torkába saját vérével kell befolytanunk. De Jelasics és az ő cinkosai azt hirdetik, hogy ő a népnek nem ellensége, sőt barátja. Van-e köztetek olyan együgyű kólyhó, ki ezt elhiszi? Jelasics a bécsi osztrák kamarilla cimborája, zsoldosa, a bécsi kamarilla pedig minden népnek ellensége. Már most hogyan lehet? Az egy népnek barátja, ki a népek ellenségének szövetségében és zsoldjában áll. Ez képtelenség. Ha azt akarjátok, hogy újra robotoljatok és dézsmát adjatok, hogy újra teherhordó állatok legyetek, fogadjátok szívesen Jelasicsot és a vérengző horvát seregeket. De ha megesküdtetek, mint szabad nemzethez illik, hogy soha többé magatokat meg nem hajtjátok, hogy soha többé vállaitokra izzasztó és meggyalázó terhet nem vesztek, polgárok felküzdeni életre, halára. És ha Jellasics csak azt akarná, hogy szabadságunkat veszi el, de ő ennél többet, sokkal többet akar, az ő szándéka az, hogy a magyarokat kiírtsa a föld színéről, hogy a magyar hazából Horvátországot csináljon. De a magyarok istenére esküszöm, hogy ebből semmi sem lesz, ha a pokol minden ördöge segíti is. Bízunk vitészségedben, magyar nép, hogy könnyebb legyen az égről a legmagasabb csillagot leszakítani, mint téged a földről kiirtani. Fölállt magyarok, föl fegyverre, teremjen talpon minden ember, kiben még egy cseppecske van abból a vérből, mely nekünk ezer esztendővel ezelőtt e szép hazát szerezte. Nekünk nincs a világon testvér nemzetünk, melytől segítséget kérhetnénk, mely segítséget adna. Egyedül állunk, mint a magányos fa a pusztában. Nem támaszkodhatunk csak az Istenre és magunkra, de kettő elegendő lesz arra, hogy örök időkre megmentsük a magyar nemzet életét és becsületét. 1848. szeptember 20.